Isten hozzak mindenkit. Isten hozzak. Idén nagykorú leszek, képzeljétek, 18 éves. Mert kiszámoltam, hogy 18 évvel ezelőtt ismerkedtem meg Istennel, 2004-ben, szeptemberben, és ünnepeltünk, amikor 10 éves voltam, akkor ünnepeltünk egyet, emlékszel, te gitároztál. És de lehet, hogy kéne még egyet ünnepelni. És 21 éves voltam akkor, és akkor találkoztam Istennel, és ez az ige volt az, ami az én szívemet megfogta. És ezt szeretném most megosztani veletek. A tékozló fiúnak a példázata, és én voltam ebben a tékozló fiú lány. És ez úgy történt, hogy volt egy évfolyamtársam, név szerint mindegy, de el is mondhatom, úgy hívták, hogy Cucu, Bence, és akkor őt ismertem még korábbról, és ő a közgázon odajött hozzám, és megkérdezte, hogy lenne-e kedvem eljönni egy Bibliáról szóló előadásra. Hát mivel nem istentiszteletnek hívtam előadásnak, ezért elmentem. Hogyha azt mondta volna, hogy istentisztelet, akkor biztos, hogy nem megyek el. És így viszont elmentem, hát ott bent orgona volt, fekete kis könyvből énekeltek elképesztően ó szövegeket, és egészen nagyon idegen volt, nagyon. De amikor az emberke kezébe vette a Bibliát, amúgy nem volt rossz, mert a Cseri Kálmán volt, és felolvasta ezt az igét, akkor én teljesen padlót fogtam. A tékozló fiúnak a története. Jézus ezt mondta. Egy embernek volt két fia, és az ifjabbik azt mondta az apjának. Apám, add ki a vagyonodból a rámeső részt. Ő pedig megosztotta köztük a vagyont. Nem sokkal azután a kisebbik fiú összeszedte mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután pedig mindent elköltött, nagy éhség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Akkor elment, elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, és az elküldte őt a mezőjére disznókat legeltetni. És a fiú szívesen megtöltötte volna a gyomrát azzal a moslékkal, amelyet a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor aztán magába szállt, és azt mondta az én apámnak, milyen sok béresebb bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Felkerekedek azért, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki. Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Felkerekedett, és elment apjához. Amikor pedig még távol volt, legfontosabb rész, amikor pedig még távol volt, meglátta őt az apja, és megesett a szíve rajta. Odafutott, nyakába borult, és megcsókolta. A fiú pedig azt mondta neki, apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apja pedig azt mondta a szolgáinak, ide hamar, a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, vágjátok le, együnk most, és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadt, elveszett, és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Nagyobbik fia pedig mezőn volt, és amikor hazajött, és közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előszólított egy szolgát, és megtudakolta tőle, mi folyik itt. Ő pedig azt mondta neki, az öcséd jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mert hogy egészségben kapta őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az apja azért kiment, és kérlelte őt. Ő pedig feleve azt mondta az apjának, íme, mennyi éve szolgálok neked, parancsodat soha meg nem szegtem, és nekem sohasem adtál még egy kecske gidát sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Amikor ez a fiad, aki a paráznákkal felemésztette a vagyonodat, levágattad neki a hízlat borjút. Ő pedig azt mondta, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod, és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt, és feltámadt, elveszett, és megtaláltatott. Ez egy nagyon ütős történet minden irányból. Tehát hallottam erről egy prédikációt 18 éve, meg most nemrég, és egyre nagyobbakat üt, tehát ilyen örök érvényű, és most is, legutóbb is annyira megszólított, olyan nagyon mélyen megrendítő módon, hogy amikor kérdeztem, hogy mit hozzak, hát ez jutott eszembe, nem tudom, hogy ez most itt kell-e, vagy nem, minden esetre engem nagyon megrendít. Remélem, hogy másokat is gazdagít. Enikő is, képzeljétek, most tanulnak a Bibliáról, és az iskolában, és készült, és ezt a történetet vitte be, és összeszedtük, hogy miről szól ez a történet így gyerek nyelven, és így olyan jól lediktálta Enikő, a következőről szól. Volt egyszer egy gazdag apuka, akinek 2 fia volt. A fiatalabbik kikérte a vagyon, rá első részét előre az apától. Apa szétosztotta a vagyont a 2 fia között. Ezt én tettem hozzá. Végignézte, hogy hibázik. Rossz döntést hoz a fia, és megadta neki a szabadságot. A fiatalabbik fiú elment, eltékozolta az összes pénzt, amit kapott. Amikor elfogyott a pénze, már ennivalót sem tudott venni. Szívesen evett volna a disznók vájójából, de abból sem adtak neki. Kitalálta ezért, hogy hazamegy. Apukája már folyamatosan nagyon várta. Még messze volt az úton. Apuka elé szaladt, megpuszítta és nagyon örült neki. A fiú bocsánatot kért az apukájától, aki teljesen visszaállította őt a fiúi helyére, és óriási bulit csaptak. Az apa nagyobbik fia féltékeny és irigy volt, de az apa beszélt vele, hogy ő is örüljön inkább. Erről szól a történet. És én nem írja aztán a végén a sztori, hogy mit reagált végül a nagyobbik fiú, de reméljük, hogy meggyőzte őt az apa, hogy örüljön inkább. Na most általában ezt a történetet tékozló fiú történeteként emlegetik, de egyszer hallottam egy olyan címet erről, hogy a tékozló apa. És hallottátok esetleg ezt, a tékozló apa? Sokkal jobban tetszik ez a cím, és ezt is adtam a mostani napunknak, hogy a tékozló apa, mert hogy ebben a történetben nem a fiatalabbik fiú tékozol igazán, hanem az apja, mert tékozló bőkezűséggel osztja a szeretetét és a megbocsátását folyamatosan túláradó, vesztegető módon arra nem érdemes embereknek és helyeken. Tehát, és igazából itt még nagyobbat tékozol, számlálatlanul osztja az ő feltétel nélküli szeretetét és a megbocsátását a fiai felé, mind a 2 fia felé. Hogyha megnézzük a példázatnak a magyarázatát, ugye többféle síkon lehet ezt így értelmezni, vagy többféle helyen azonosulhatunk a történet szereplőivel, és hát így első körben, ahogy meséltem is 18 éve, én a tékozó fiú oldaláról közelítettem ezt a történetet, mert Isten nélkül rossz döntéseket hozunk, legalábbis nem tudom ti milyeneket hoztok, de én mindenképpen nagyon rosszakat hoztam, és hogy ugye az apa az Isten, mi vagyunk a, mondjuk a tékozló fiú, hogyha éppen ugye el vagyunk veszve, de Isten folyamatosan vár rá, és hozzá folyamatosan bármikor visszamehetünk, és mindent megbocsát. Még mielőtt bocsánatot kérnénk tőle, már az előtt ő már ugye megbocsátott, nincs az a bűn, vagy nincs az az Isten nélküliség, amivel ne fordulhatnánk hozzá, és ő ténylegesen mindent megbocsát. Mindent. És ez, hogyha minden, ami ma elhangzik, az evidencia, akkor nagyon örüljetek neki, akkor elnézést kérek, de lehet, hogy hát ha rá tudunk csodálkozni újra ezekre a hatalmas dolgokra, mert igazából semmit nem tudunk csinálni, ami Istent megrendítené, vagy amit jó, megrendíti, csak hogy amit ő úgy ne fogadna vissza, vagy ami minket őtőle úgy elválasztani, hogy ne lenne kész arra, hogy befogadjon minket. Tényleg bármit lehet csinálni, és mindig kész arra, hogy visszafogadjon. És ő tényleg mindent mindig megbocsát. Aztán egy nagyon érdekes aspektus hallottam erről, hogy nem tudom, láttatok-e már olyat, hogy festő, festménybe belefesti magát. Így elrejti, tehát vannak festők, akiknek ez a poén, hogy így valahova, mint egy ilyen szignó, mint egy aláírás, valahova így belefesti magát. Na, és ez egy, főleg egy időben szokás volt így a festőknél, és hogy Jézus ebbe a történetbe belerakta magát, elrejtette magát valahol. Hallottátok esetleg, hogy Jézus hol van benne ebben a sztoriban? Hol? Mondjad. Igen. Mire? Érdekelne, mindegy. Idősebb testvér? Aha. Igen. Irigy? Aha. Jó. Aha. Igen. Képzeljétek, én egyet hallottam, hogy Jézus ebben a történetben az atya megelőlegező csókja. Azaz, ugye a fiú még a bűnvallása előtt megkapta azt a puszit az apukájától, meg azt az ölelést, tehát ez a szeretet kifejezése az atyának ő felé az ő bocsánatkérését megelőzte. Tehát ő még nem kért bocsánatot, és már megkapta az ölelést, meg a puszit az apjától. És ugye az, hogy őt várta, hogy elé szaladt, megölelte, megpuszilta, és ő utána kért bocsánatot, és már addigra már ővé volt a megbocsátás. És hogy Jézus ez, az atyának a megelőlegező szeretete, amikor én még ott se vagyok, hogy bocsánatot kérjek, ő már megbocsátott. Ugye ő már, én még meg se születtem, ő már 2000 évvel azelőtt már meghalt, és feltámadt, és megbocsátott. Tehát én még ide se jöttem, és a bűnbocsánatom már megvolt. Mert ő ezt már elvégezte, amikor én még a szüleimnek még a terveibe se voltam. Ő már az én bűneimért már rég kifizette az árat, és megbocsátott. És éppen ezért még el se követtem azt, hogy én Isten nélkül élek, és a megbocsátásom készen van már. És ez Jézus, aki már előre elvégzett mindent, és benne a bűnbocsánat már el van végezve. És én még oda se érek, és ez már megvan. Úgyhogy ide, ez ő a puszi, ő az apukának az ölelése puszia a bocsánatkérés előtt. Aztán azonosultunk a példázatban az idősebbik fiúval is, amit említettél, hogy ez a vallásos hozzáállás tud lenni. Ő képviseli azokat, akik Istennel élnek már jó ideje, vagy képviselheti. Tehát ugye, mint a példázatban az apával mindig együtt van az idősebbik fiú. Ő vele él, vele van minden nap, és ott van, és nem tud örülni. Viszont nem tud örülni. Nem tud örülni annak, amilyen van. Nem lát okot az örömre. Ugye hazajön, és mi van itt? És rögtön mérges lesz. Nem látja, hogy mi mindenem van, és nem tudatosult benne az, hogy mi mindent kapott már. Mert hogy, az még eddig nem tűnt fel nekem, hogy a történet elején, a legelején, amikor az ő öccse kikérte a vagyont, akkor az apa szétosztotta a vagyont. És ha megnézitek, ketté osztotta ott a vagyont. Magyarul az idősebbik fiú már megkapta a vagyonának a felét, amúgy ott van nála. Tehát úgy értem, az övé. És ő ugye ilyen hatalmas vagyont kapott, és ez már az övé. És nem látja azt, hogy mi minden az övé, hanem mit lát, hogy még egy kecskegirát se. Semmit nem adtál nekem, de még egy kecskegirát se. Itt voltam végig, és a barátaimmal nem vághatnék le egy kecskegirát. Pedig ugye minden, ami ott van, az övé. Amikor az apjára néz, akkor nem az édesapját látja, aki az ő szerető édes apukája, hanem csak egy olyan valakit lát, aki vele szemben egy igazságtalanságot elkövetett. Tehát ránéz az apjára, és nem azt látja, hogy ó, hát ő az én gazdag apukám, aki mindig szeret, mindig ellát mindennel, és nála milyen jó dolgom van, hanem azt látja, hogy ő most egy igazságtalanságot csinált velem. Az, hogy a tesómat visszafogadta, pedig parázna nőkkel tékozott minden, és nekem pedig útközben, hogy egyszer se vágott le még egy kecskegirát se. Pedig ami ugye történik, ami történik most éppen, az az apukának a jóságáról és a szeretetéről, és a erről szól, és nem arról, hogy igazságtalanság történik, hanem egy szeretet cselekedet történik éppen, ugye a visszafogadás, a megbocsátás, de ő nem ezt látja, vagy nem tudom, amikor nézi ezt a helyzetet, nem ezt látja, hanem azt, hogy igazságtalanság van. Nem látja azt, hogy milyen Isten. Nem látja azt, hogy milyen az apukája, hogy ő jó és szerető. Nem tud örülni Istennek. Nem tud örülni annak, hogy az ő testvére egy elveszettségből most megkerült. Igazából lehetett volna ugye úgy is hallgálni, hogy ó, hello, tesó, visszajöttél? És ennek nem örül így, hanem ő így be van rágva arra, hogy mi történik éppen. Ő meg van sértve, és úgy érzi, hogy igazságtalan az, ami történik. És a sértettsége olyan, mint egy szemüveg. Ő felveszi ezt a szemüveget, és mindent ezen keresztül lát. A helyzetet, az apját is, a testvérét is, és mindent azon keresztül lát, hogy ő sértett. Ha a testvérére néz, akkor nem látja a testvérben a testvérét, aki nagy nehézségbe jött éppen vissza, hanem csak egy bűnös embert lát. Hogyha az apjára néz, akkor ugye látja a sérelmét, a sérelmeit, a panaszát, a vele szemben elkövetett igazságtalanságot, a saját sértettségét és a saját haragját látja. Nem az apját és nem a testvérét. És akárkire és akármire néz körbe, akkor végig a saját sértettségét, a fájdalmát, az indulatát és a haragját látja. Na most ilyen, nem tudom, hogy veletek tud-e lenni, legutóbb velem tegnap történt ilyen, hogy a fene nagy jólétemben elkezdtem bosszankodni, hogy már megint, és még mindig, és már, fú, mérges lettem. És éreztem azt, hogy ez így nem jó. Nem, tehát, hogy nem az Isten öröme, és nem a hála, meg ezek töltik el a szívemet, hanem elégedetlenség, és így éreztem, hogy jön fel bennem a keserűség, és ez is, ú, de rossz, ez is, és az is milyen rossz, és ez is, hú, ez na, ez így nem, tehát borzasztó így. És eszembe jutott egy mondat, amit tanultam nemrég, hogy a keserűségnek az ellenszere a hála. Tehát, hogyha érzem azt, hogy elkezdeni keserű lenni, akkor tudatosan kezdjem el összeszedni, hogy mi ebben a helyzetben a jó, miért lehetek most hálás. És amin éppen bosszankodtam éppen, az a konkrét dolog, abban elkezdtem megkeresni, mi az Istennek az ajándéka amúgy. Tök hálás lehetek azért, hogy ezért, hogy azért, hogy amazért, hogy itt lehetünk, hogy ők vesznek körbe, hogy éppen. És az elején még nehéz volt, tényleg ilyen, már izzadság szóval ilyen erőltetett volt, de aztán így olyan 5-6-8 hála után már belejöttem, hogy igazából ezek sokkal nagyobb dolgok, mint amin éppen bosszankodok. Úgyhogy képzeljétek el, utána ez át is fordult, még érzelmi szinten is átfordult, pedig nem azt kerestem, hogy örüljek, tényleg. És nem azért, hogy keressem azt a felszabadulást, mert hogy milyen rossz keseregni, de mégis jött még az öröm is, úgyhogy ez nagyon jó volt. Na most, ugye a fiatalabbik csávó itt ugye panaszkodik ahelyett, hogy megbocsát, ha meg elengedne, csak a problémát látja, beszűkült a látása, a hozzáállása. Nem tudom, mennyire vagytok profik az önsajnálatban. Pont ilyen. Csak azt látja, amit nem kapott. Pedig minden az övé. Minden az övé. És csak a problémát látja mégis. Idősebb. Így van, igen. Na most ehelyett ugye örülhetne annak, hogy folyamatosan közel van Istenhez, hogy Istennek minden vagyona és mindene az övé, és élhet vele, élhetne vele. Bármikor akármelyik hízott borjút levághatná, akármelyik kecskeíját folyamatosan levághatná, de ő nem vágja le, mert problémára néz, és pampog. Most ugye arra néz, amit nem kapott meg, ahelyett, hogy azt nézni, hogy minden az övé. Harag és gyűlölet van benne, pedig közben a legnagyobb jólétben, a legteljesebb körű gondoskodásban él éppen. Na most ez a fiú nem kevésbé elveszett, mint a testvére. Csak annyi a különbség, hogy ő otthon veszett el a tesója meg idegenben. Igazából mindegy is. ő senkihez sem kapcsolódik, sem az apjához, sem a testvérihez sem, csak a saját sértettségéhez kapcsolódik, és ez a sértettsége teljesen kitölti őt. Az agyának minden bugyrát kitölti, a szívét is teljesen kitölti azt, hogy ő sértett. Nem tudom, hogy voltatok-e már ilyen helyzetben, amikor csak azt láttátok, hogy ez borzasztó, ez rettenetes, és az ember nem is lát semmi mást. Emiatt ugye nem tud örülni az életnek, ezért nem tud ünnepelni. Nem tud, éppen zajlik egy buli, amin ugye ő is neki részt kéne vennie ebben a bajtet kéne, lehetne. Ott a helye, és ugye úgy van ott a helye, hogy egyébként a teljes plac az övé. És buli van az ő helyén, és nem megy be, mert ő közben mérges és gyűlöl. Gyűlöli a tesóját, az apját, és nem tud ünnepelni. És az ő nagy tragédiája az, hogy nem él az apjának a szeretetéből. Egyébként benne él a szeretetében, mert ugye ott alszik, ott teszik, ott él. Tehát benne él, de nem él belőle. És éppen ezért él a hatalmas nagy gondoskodásban, jólétben, és viszont nem él belőle. És nem látja, hogy mi minden az övé, és az apja mennyire szereti őt. És éppen ezért ugye ki van száradva, nagyon éhes, szomjas és mérges, és ezért ő így szenved a legnagyobb szuperságnak a kellős közepén. Na viszont, hogyha azt nézzük, hogy milyen Istennek a hozzáállása az ő fiaihoz, ugye Isten az idősebbik fiúhoz is türelmes és jóságos. Ugye vele is külön foglalkozik, kijön az ünnepségről, mert az egyik fia éppen elégedetlenkedik azon, hogy buli van a buli bejárata előtt. És akkor ő ugye kijön az ünnepségről, és így elkezdve, mi van? Külön időt, energiát szán arra, hogy meggyőzze ugye ezt az idősebbik fiát, hogy lássa a helyzetet máshogyan, mint ahogyan eddig. És Istennek olyan nagy érték és kincs a fiatalabbik fiúnak az élete, hogy ő boldog és örül, amikor visszajön. És ugye mi az, amit nem csinál? Mert hogyha az ember nem ismeri Istent, hogy ő milyen, akkor nem tudom, ti hogy vagytok, vagy hogy voltatok vele, de én, amikor olvasták nekem ezt a történetet legelőször, ugye abban az ominózus templomban, akkor én nagyon izgultam, hogy visszamegy a fiú, ugye nem ismertem ezt a történetet, mert ugye nem ismertem a Bibliát. Izgultam, hogy fú, végre visszamegy a fiú. Ez nagyon jó. Jó, de mi lesz ott, ha visszamegy? Mit fog szólni az apa? Visszafogadja, vagy nem? Vagy bizony jó dádá, vagy jól leszúrja? És én kifejezetten izgultam azon, hogy ő ott leszúrást fog kapni. Vagy megveri, vagy elküldi. Vagy ne. És egyébként kifejezetten féltem a fiúnak a helyébe, hogy most itt mit fog ő kapni a fejére. És parázna nőkkel, és tudod, mit csináltál? És tényleg azt hittem, és amikor olvasták tovább a sztorit, ugye, hogy megölelte, megcsókolt, és majd hízott, borjú, ünnep, és oh, hú, ez szuper! Nem kapott se leszúrás, semmi, tényleg? Pedig kifejezetten járt volna neki. De azért elfért volna egy fejmosás, én azt gondolom. És nem mondta neki, hogy édes kisfiam, a vagyon az nem erre való. Paráznákkal nem költjük el, nem tékozoljuk el, nem megyünk el messze, itt maradhattál volna, és akkor nem lett volna semmi gond, hogyha szépen maradt, és csinálod azt, amit kell. És ehhez képest nem, tehát fel sem merült. Tehát itt az elmarasztalásnak még az árnyéka sem merült fel. Nem csinál sem, tehát nem szúrja le, nem bünteti meg, nem marasztalja el, nem haragszik rá. Nagyon komoly. Ez nekem nagyon meglepő volt, hogy Isten ilyen, most tényleg? És ugye ez, mindezt ugye honnan néztem? Az elveszettségből. Tehát én akkor még ugye egyáltalán nem voltam még Istennek a környékén se. És ez ugye nekem azért volt nagyon meglepő, hogy Istennek a fényében, meg az ő tisztaságának a fényében, azért azt láttam, hogy Isten meg az ő emberi, azok nagyon fényesek és tiszták. Most ehhez képest, hogy mondjam, tehát én ettől nagyon távol voltam. Én nagyon-nagyon mocskosnak éreztem magam, és nagyon-nagyon durván. Hát igen, méltatlannak ez egy ilyen keresztény kifejezés, de hogy nagyon mocskosnak. És éppen hát, amiket én ott műveltem, azzal nem lehet Isten elé állni. És én nem is gondoltam volna, hogy valaha odaállhatnék én Isten elé, és ne kapnék egy iszonyatosan nagy leszúrást. Mert egyébként volt miért. És hogy nekem ez teljesen új volt, hogy igazából, hogy mehetnék oda, ha oda mennék, nem kapnék leszúrást. Hát ez egy nagyon jó hír. Ez, tehát szerintem a legtöbb ember, aki Isten nélkül él, azért azt látja, hogy igazából nem túl szép, ahogyan az életét vezeti, vagy amiket művel. Kevés ember van, aki ezt nem látja. De az, hogy ha oda megyünk Istenhez, és nem kapjuk a leszúrást, meg azt, amit érdemelnénk, hanem helyette mit kapunk, az, hogy gyere, édes, ölelés, puszi, haj, de jó, hogy itt vagy, már úgy vártalak. Én már évek óta nézem az utat. Folyamatosan csak azt néztem, hogy gyere. És már úgy vártalak, úgy reméltem, hogy jössz, és végre itt vagy, ez annyira jó, én úgy örülök neked, gyere, ünnepeljünk. Gyűrű, tiéd a státusz, fiú vagy, újra fiú vagy. Ez azt jelenti, hogy egyébként újra vagyom fel a szövé. Nem tudom ezt, hogy megcserélték le, lehet, hogy ezért volt mérges a testem. De fiúi státusz, az azt jelenti, rendelkezhet, vagyon felett, szolgák felett, minden fölött újra rendelkezhet. Jólét az övé, saru a lábára. Visszakerült a fiúi státuszába, pedig ugye ő megelégedett volna azzal, hogy ő ott jó, elfogott kapirgálni ott, mint egy béres, de nem, ő státuszba lett visszarakva. És az atya őt túláradó módon szereti. Nem szolgának fia, fogadja vissza, hanem fiúnak. Igen. Nem gond az apának az, hogy egyszer már kifizetett neki mindent. És hogy, édesem, te már megkaptál úgyis mindent. Elverted, kész, hello. Nem ezt mondja neki. Nem. Hanem azt, hogy újra odaadja. Odaadja újra mindenét. Mert ő ennyire nagy lelkű, ennyire gáláns, ennyire túláradó módon, és akkor is, ha hibáztunk, ez a fiú hibázott, ténylegesen hibázott, nagyot hibázott. És az apjának ez nem gond. Visszafogadja, és sőt, örül. Mindig, mindennel, és bármikor mehetünk hozzá vissza, és ő kitárt karokkal vár bennünket vissza a vele való közösségbe, az ő házába, az ő országába. És nincs az a bűn, amivel nem mehetnénk vissza hozzá. És van egy ilyen dal, hogy úgy, ahogy vagy, vár az Úr. Ez egy ilyen régebbi dal, de nagyon jó. És tehát úgy, ahogy vagy. Ha éppen rosszul vagy, úgy vár. Ha örülsz, úgy vár. Ha mocskosan vagy, úgy vár. Ha tisztán vagy, úgy vár. Ahogy vagy, úgy, ahogy vagy, vár az Úr. Akárhogy vagy, vár az Úr. És kitárt karokkal vár, az ő ölelésébe vár bele. És Isten ünneplésre hív minket, mindenkit. Arra hív, hogy ünnepeljünk azt, hogy vagyunk, azt, hogy élünk. Mekkora dolog, hogy élünk. Hatalmas dolog, hogy élünk. Az, hogy nem haltunk meg. Egyikünk se kapott el semmi olyat, meg lett olyan, nem tudom, beteg. Nem voltunk olyan országban, akár a szomszédországban, ahol emberek tényleg meghalnak. És mi nem voltunk ott, mi most itt vagyunk és élünk. És ez mekkora ajándék már, hogy itt lélegzünk, és tudjuk ezt az életet élni. Isten hív arra is, hogy örüljünk másoknak, mint ahogyan Isten hívta a tékozló fiúnak a tesóját, hogy gyere és örülj annak, hogy a tesód él. Tehát arra is hív minket Isten, hogy annak örüljünk, és azt ünnepeljük, hogy a másik él. És arra, hogy az apukám él, és nem halt meg tavaly, hogy szabad és nincs börtönben, hogy mindenki él, az, hogy a Csabi él, tök jó, hány embernek a férje meghal, és rengeteg apuka vagy anyuka meghal, ugye végignéztünk egy csomó ilyet, és van olyan, aki meghal, és aztán a másik a gyerekeit egyedülként felnevelni, ilyen van, és mi élünk, és ennek elképesztően lehet örülni, nagyon valóságosan halottak azok, akik meghalnak. És ehhez képest mi tényleg élünk. Ez egy mekkora dolog, szuper dolog. Aztán hív arra is, hogy örüljünk a természetnek, az egész teremtett világnak, hogy örüljünk minden más létezése fölött, az, hogy menjünk ki, és nézzük meg, hogy mi van a fákon, hogy vannak most olyan nem nehéz örülni ennek a gyönyörű szép sok virágnak. És annyira szép, annyira illatos, és olyan gyönyörű az egész, és Isten hív minket arra, hogy menjünk, és örüljünk ennek az egésznek, és tényleg az életnek, az az élet, már egyszer beszéltem róla, a Bibliában van egy olyan szó, az életre, ami az igazi élet, az olyan szattos, olyan ízes, olyan érdemes élni, aminek jó az íze, ami a, nagy, a magyarban ugye van ez, hogy a nagybetűs élet, amit úgy jó élni, amit érdemes élni. Aztán hív arra is, hogy ünnepeljünk és örüljünk annak, amiatt akik vagyunk. Hát ez ugye, és erről sokszor beszéltünk, hogy kik vagyunk Istenben, hogy szentek vagyunk, szeretettek vagyunk, elfogadottak vagyunk. Az, hogy Istennek ebben a szeretetében élhetünk, és ezek vagyunk, és örülhetünk annak, hogy ki, mi minden szerepünk van az életben. Isten egy csomószor használ bennünket, ennek is nagyon-nagyon örülhetünk. Ez mekkora dolog már, hogy kik lehetünk egymás számára, hogy egymás számára bátorítás lehetünk, és áldás lehetünk, és te meg te áldás vagy nekem, én meg remélem nektek. És ez annyira jó, áldás vagyunk egymásnak, és ennek nagyon örülhetünk, és ünnepeljük ezt, és ne legyünk semlegesek, hogy mi nem bírunk ünnepelni, ünnepeljünk. És még ismeretlenül is, annyira jó, képzeljétek, mielőtt szültem Adélt, a pocakomban volt, ilyen nagy volt a pocakom, és elmentünk apukámmal egy előadásra, Pál Ferinek volt az előadása, egyszerűbb gyerekkor, nagyon jó volt, és volt ott még egy pocakos kismama, és kimentünk a végén a kismamával együtt, hogy áldjon meg minket. Annyira áldott volt az alkalom eleve, és mondtuk, hogy hát mi most fogunk nem sokára szülni, és ugye ő egy katolikus pap, de ő teljesen odáig van a gyerekekért, meg a gyerekszülésért, hogy az élet újra teremtődik. És hát az, hogy most két pocakos kismama itt áll előtte, ő ettől teljesen felvillanyozódott, és akkor így fogta a két kezét, és a két így rárakta a két pocakra az egy-egy kezét, és annyira gyönyörű áldást mondott, egy olyan komolyan, nagyon megrendít, olyan nagyon szívből jövő, Istentől jövő áldás volt az rajtunk, és fantasztikusan szép volt tényleg. És ez így része volt annak, hogy én abban a szülésben úgy mentem bele, ahogy, és ez nekem egy óriási nagy segítség és szeretet volt. És ugye ő minket nem ismer egyáltalán, sose látott minket előtte, és ő akkor nekünk ismeretlenül áldás volt. És ez milyen jó már, és ez a születendő gyermekre nézve is ő egy áldás volt, az, hogy megáldott minket. És örüljünk és ünnepeljünk annak, hogy mi egymásnak áldás vagyunk, és legyünk is áldás egymásnak, és én köszönöm, hogy ti mind nekem az vagytok, és ez olyan jó. Nagyon jó. Na, és nagyon fontos az, hogy mikor örülünk most örülünk. És erre még mondanék egy történetet. Az utcán kajában van egy sákút, egy benzinkút, azt tudjátok, és mentem tankolni, mentem befizetni a tanktöltőállomásra. És ott egy fiatal ember, ezt már néhány óta mondtam, de még nem mindenkinek, fogadott. Szép jó napot kívánok! Miben segíthetek? Tankoltam. Hát ez csodálatos. Jó, akkor? És hogy akkor mivel szeretnék fizetni? Kátyával. Óriási. És úgy örült neki. Én kérdeztem, hogy maga mitől ennyire boldog? Azt mondta, hogy azért, mert azt választom, hogy boldog vagyok. Most én ezt választom. Félhetnék is. És mondom, egy tanktöltő csávótól ekkora üzenetet kapni, és hogy most van. És azt választom most, és arra koncentrálok, aminek most örülhetek. Fizettem, megbeszéltük, hogy nem működik a PayPal, semmi gond, megoldjuk. És Majki ugrott a bőréből az, hogy mi megoldjuk azt, hogy a PayPal nem működik. És bedugta a kártyát, és minden smakkolt, és tök jó klappolt, és boldog volt az, hogy működik a PayPal, vagy nem is a maga ugye bedugással a művelet. És közben már sokan felsorakoztak álltam mögött, és ezért nem tudtam így hosszabban, mondjuk egy ilyen 40 percben kikérdezni, hogy igazából mi ennek a filozófiának háttere, pedig szerettem volna. De annyit mertem még kérdezni, hogy csak egy mondatban foglalja már össze nekem a lényegét annak, ahogyan ő hozzáll az élethez. És azt mondta, hogy most mi van, és abban mi a pozitív, és én azt választom, hogy arra nézek. És félhetnék a jövőtől, és rágódhatnék a múlton. De nem csinálom ezt, hanem megnézem azt, hogy most mi van, és abban mi most a jó. Most nincs időnk arra, hogy elkezdje nekem sorolni, hogy most, ami most van éppen abban, mi minden jó van, de menjek ki és nézzek körbe. És kijöttem, és már egy életre mondtam neki, hogy egyébként lelkigondozó vagyok, és ezt mindenkinek el fogom mondani, akit ismerek. Mondta, hogy akkor még jobb, hát akkor ez egy még jobb nap, ami most van, és ő pedig még jobban kezdett örülni. De az az egésznek a lényeg, hogy most azt választjuk, hogy arra koncentrálunk, ami most jó. És az igazi önfelett vigadás. Most gondoljatok bele abba, hogyha valaki éppen mondjuk egy buliban részeg, és ő nem foglalkozik, és éppen táncol. Képzeljétek el egy ilyen embert, aki táncol egy buliban. Ő nem foglalkozik azzal, hogy tegnap mi volt. Azzal se foglalkozik, hogy jövő héten mi lesz, hanem csak arra koncentrál, hogy ő most mennyire jól érzi magát. Na, ez az önfelett vigadás. És nekünk ehhez nem kell bor, vagy nem kell pia, hogy mi ammában most azt válasszuk, hogy mi az, ami jó nekünk. Na, úgyhogy Isten azt mondja, hogy te a fiam vagy, a létezésedhez kapcsolódik az, hogy én szeretlek, nem az, hogy mit csinálsz. Ha rosszul csináltad, szeretlek, ha jól csináltad, szeretlek. Ha itt vagy velem, szeretlek, ha elmentél, akkor is szeretlek, és ha visszajössz, akkor is szeretlek, ha ott maradsz, akkor is szeretlek. És ő mindig szeret, és mindig vár, úgyhogy nem a teljesítményünkön múlik. És nem kell azzal oda mennünk Istenhez, vagy nem oda mennünk Istenhez, hogy én nem vagyok méltó. Ez teljesen hülyeség. Igen, nem vagy méltó, mégis oda mehetsz, és nyugodtan. Úgyhogy Istennek a szeretete soha el nem múló, soha véget nem érő, soha nem csüggedő, megtörhetetlen, mindörökké tartó és feltétel nélküli. Ez az, ahogyan ő szeret bennünket. Nem tudsz tenni a világon semmit azért, hogy Isten jobban szeressen. Azért sem tudsz tenni a világon semmit, hogy ő kevésbé szeressen. Nem tudsz kiérdemelni több szeretetet tőle, és nem tudsz semmi olyat tenni, hogy ő kevésbé szeressen téged. Úgyhogy a való élet még ennél a példázatnál még egyel gazdagabb, mert hogy az az én megfigyelésem, hogy amikor így eltávolodunk Istentől, vagy nem vele élünk, nem csak, hogy vár minket vissza, hanem folyamatosan követeket küld, és egyfolytában küldi az embereket, akik arról mesélnek nekünk, hogy de figyú, a te apukád amúgy elképesztő. Nagyon gazdag, nagyon vár téged. Folyamatosan szeretné az, hogy visszamenjél. Nagyon jó lenne neked ott. Okos dolog lenne visszamenni. És vár, igen, és arról beszél nekünk az, akiket ő küld folyamatosan, hogy ő mennyire szeret és mennyire vár minket vissza. Úgyhogy, ha esetleg éppen távol vagy Istentől, vagy úgy érzed, hogy eltávolodtál tőle, semmi gond, menjél vissza. Nem lesz leszúrás, nem lesz fejmosás, csak a szeretet, az ölelés, a puszi, a megbocsátás, és a fiúság, és az öröm, a buli, a vigadozás, az, ami téged vár, úgyhogy nyugodtan bármi van. Úgyhogy éljünk az ő szeretetében, éljünk az ő szeretetéből, és ünnepeljük őt örökké. Amen.